A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az európai őshonos kisebbségekről, migrációról, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, az Európai Unió jövőjéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának nem régen leköszönt elnöke. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. 3 mandátumot töltött a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az élén. Hogyan látja ennyi év után, mennyire tud hatékony lenni a szervezet az európai kisebbségvédelem területén?
Kétségtelenül nagyon megerősödött a szervezet az elmúlt másfél évtizedben. Én most már 2010 óta tevékenykedek a FUEN-ben, hiszen volt egy alelnöki mandátumom is, és én azt látom, hogy mostanra a FUEN, a kisebbségi ernyőszervezet, az európai kisebbségvédelem megkerülhetetlen szervezetévé vált, és ez egy nagy projektnek köszönhető, a Minority Safe Pack kezdeményezés, ami egyébként Erdélyből indult, mi javasoltuk, és Dél-Tirolban a dél-tiroli kollégákkal meg a FUEN-nel együtt alapítottuk, és aztán következett egy több mint egy évtizedes történet, amelynek a legeslegvége az, hogy az Európai Bíróság is helyben hagyta az Európai Bizottság döntését, és nem lett jogalkotás, nem lettek törvények az őshonos kisebbségek védelmében. Talán kitérhetünk majd erre is, hogy ez miért történt így, de kétségtelenül a Minority Safe Pack és a FUEN egy közös brandé vált, annak a jele, hogy az Európai Unióban élő több mint 50 millió őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó embernek vannak jogos felvetései, ezek az Európai Unió napirendjére kerültek, ez nélkülünk nem történt volna meg, és azt gondolom, hogy ez a jövőre is egy nagyon jó hátteret jelent a FUEN számára, hogy folytassa ezeket az erőfeszítéseket, és hát nyilván nem maradunk ki mi sem ebből a történetből. Én a FUEN-ben a magyar közösségek munkacsoportját fogom vezetni, Tárnok Balázs a felvidékről alelnök lesz, és nyilván a parlamentből a kisebbségi intergrup elnökeként, meg más pozíciókból ez az elkötelezettségem, és ez a munkám a kisebbségvédelem területén megmarad, eszközt váltunk, de hát a munka az megy tovább.
Képviselő úr, őshonos kisebbségekről beszélünk. A németországi török közösség őshonos kisebbség ma Európában?
Nem őshonos közösség, mint ahogy még a németországi lengyelek sem, hiszen ők is a közelmúltban áttelepült közösségek, és így van, nagyon-nagyon sok bevándorló közösség Európában. Persze egy idő után nagyon nehéz meghúzni a határt. Egy biztos...
Igen, hol a határ, az a kérdés.
Igen, a legtöbb esetben a tagállamok, vagy az államok által elismert nemzeti kisebbségekről beszélünk. Ez a legtöbb esetben üti a szélen hosszát, vagyis, hogy mi is azokat a közösségeket tartjuk őshonosnak, amelyeket az illető állam elismert, de vannak kivételek, Franciaország egyetlen egyet sem ismer el, nem azért, mert nem lennének ott oxitánok, elzászírok, bretonok, vagy így tovább, vagy Görögországban ne élne ott az őshonos török kisebbség, szövetség az oszmán birodalom óta. Ezeket javítani kell, korrigálni kell, de összességében inkább az államok elismeréséhez kapcsoljuk az őshonos nemzeti kisebbségek fogalmának meghatározását. Magyarországon próbáltak egy időbeni szórással a nemzetiségek 90-es években történt elismerésével egy időben, hogy a 150 évvel korábban legalább Magyarországon letelepedett nemzeti kisebbségekről mondták azt, hogy akkor ők elismert nemzetiség lehetnek. 13 van egyébként Magyarországon, 19 Romániában, tehát ezekről a közösségekről beszéltünk. Persze, ahogy telnek az évtizedek, akkor egyre hangsúlyosabban merül fel a kérdés, de én azt gondolom, hogy még mindig sikerül azt a meghatározást megtenni, hogy azért sok évtizeddel ezelőtt, legalább egy évszázaddal ezelőtt Európába betelepült nagy közösségekről mondhatjuk azt, hogy őshonos kisebbségek, akik egyenként, családonként vándoroltak be egy jobb élet reményében az elmúlt évtizedekben, ők még mindig migrációs hátterű bevándorlók, és ilyen módon nem lehet összekeverni az őshonos nemzeti kisebbségekkel. Az alapvető különbség inkább a befogadó társadalom szempontjából történik meg, mert nyilván mindenki, aki egy országba költözik, igyekszik az anyanyelvét, az identitását megőrizni, és azért látjuk ennek az extrém jeleit is, amikor párhuzamos társadalmokat alapítanak iszlám hátterű kisebbségek Európában, de mégis ha a társadalom szempontjából nézzük, akkor az integrálódás az elsődleges cél a bevándorlók esetében, a nemzeti kisebbségeket tekintve, mivel ők egy közösségi erőt, közösségi identitást jelenítenek meg, és akár évszázadok óta hozzájárultak az illető ország kulturális, társadalmi életéhez, úgy ennek a közös értéknek a megőrzése merül fel, innen az elismerése a kisebbségi közösségeknek és jogaiknak, de persze nagyon sok próbálkozás történt ennek az összemosására, ez egyébként már elhalványult, tehát hogy ez talán a 2010-es években merült fel először hangsúlyosan, hogy akkor miért ne lehetne a bevándorlóknak is saját iskolahálózatuk, anyanyelvű oktatásuk, és a válasz az, hogy azért, mert akkor nem integrálódnak a társadalomba, és akkor nem teljesül a cél. Ők azért jöttek, hogy jobb életük legyen egy adott országban.
De egyébként ez tagállami hatáskörben megvalósulhat, nem?
Egyébként igen, de kevés esetben vannak az államnak olyan forrásai, hogy most arra költsön pénzt, hogy egy bevándorló szíriai népcsoportnak legyen saját iskolája vagy anyanyelvű oktatása. Ez nem érdeke a társadalomnak, míg az őshonos kisebbségek esetében ez alapvető érdek. És ha arról beszélnénk, hogy kiterjesztjük egy másik csoportra is az anyanyelv használatot és az anyanyelvű oktatást, akkor kiderül, hogy el kell vegyünk az őshonos kisebbségek oktatási jogaiból, mert azért mégis saját iskola, meg teljes körű anyanyelvű oktatás nem tenne jót senkinek, tehát hogy emiatt, mármint az állam szemszögéből, tehát emiatt végülis ez a vita lekerült a napirendről. Nagyon határozott voltam én is ebben, a FUEN is, több szakértő is elmondta, hogy meg kell tartani az őshonos kisebbségek anyanyelvű jogait, sőt erősíteni, nem szabad arról semmilyen áron lemondani, és akkor erről így most már nincs is beszéd. Arról igen, hogy az Európai Bizottság például megtalálja módját annak, hogy támogatja ezeket a bevándorló kisebbségeket integrálódás címszó alatt, mégis jobban odafigyel, azt kell mondanom, mint ránk az őshonos nemzeti kisebbségekre, és ez a fájó benne, ez az, amit továbbra sem tudunk érteni.
Igen, és hát a kérdés az, hogy lesz ebből integráció olyan körülmények között, hogy már számos, vagy néhány európai városban, vagy akár fővárosban, ha jól emlékszem, akkor éppen Bécsben, az iskolások hát szinte többsége, de közelít a feléhez migrációs háttérrel rendelkező családokból származik. Szóval ki fog kit integrálni, ez itt a kérdés.
Nagyon nehéz ezt megjósolni akár, főleg kelet-európai szemmel megérteni, de az, ami most már Brüsszelben is van, Svédországban, Párizsban, nem a belvárosban nyilván, hanem a külvárosokban, de hogy ott mostanra a többség átfordult, és az egész demográfiai, a népesség növekedés a bevándorlók oldalán van, ez egyértelmű, hogy ez a társadalmakban milyen változást hoz el, mit jelent az iskolahálózatra, mit jelent a politikai képviseletbe egy adott ponton, ezt senki nem tudja megmondani, de én azt szoktam mondani, hogy a történelemben az a tapasztalatunk, hogy a számok számítanak. Azok kerekednek felül, akár egy háborúban, akár társadalmi folyamatokban, akik többen vannak, akiknek utána eszközeik is lesznek arra, hogy megerősödjenek, és azt láttuk, hogy az integráció az csődös, tehát ezek a bevándorló csoportok, ha elegen vannak, ha sokan vannak, akkor nyilván egymáshoz húznak, és így jönnek létre azok a párhuzamos társadalmak, amelyekből nincsen igazából átjárás a többség fele. Egyfajta megtűrés van, egyfajta modus vivendi, ami lehet, hogy csak ideiglenes, és bármelyik pillanatban történhet olyasmi, amivel átfordul. Párizsban azért láttuk, hogy elég csak egy szikra és lángba borul az egész külváros. Most hasonló események bármikor bekövetkezhetnek, de ezért mondom, hogy ez Nyugat-Európára jellemző. Nálunk, Kelet-Európában, Közép-Európában azért nem érhető tetten, és hogy egy kicsit még védve vagyunk az ilyen jellegű társadalmi folyamatoktól, hogy mi lesz Nyugat-Európában, azt ma senki nem tudja megmondani. Sokáig így nem maradnak a dolgok, én azt előlegezném meg.
Az európai őshonos kisebbségekről, migrációról, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, az Európai Unió jövőjéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának nem régen leköszönt elnöke. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hogyan látja képviselő úr, vagy hogyan látják Brüsszelben, csökkent a migrációs nyomás Európán az elmúlt időszakban? Tagállamok, illetve nem tagállamok, ha jól tudom, akkor ugye Nagy-Britannia most nagyon szigorította a feltételeket, amelyek alapján menedékjogot vagy letelepedést nyerhet egy bevándorló, akár 20 évet is kell várni arra, hogy megkapja ezt az engedélyt, szóval csökken valamelyest a nyomás Európán, hogy látja?
Azt gondolom, hogy igen, ez látszik most már kb. Másfél éve. Ezt a számok igazolják, és leginkább azokban az országokban lehet lemérni, amelyek az első vonalban kitettek a migrációs nyomásnak, Görögország, Olaszország, illetve a balti államok. Mindenütt csökkentek a számok. Ez köszönhető annak, hogy erősödött az Európai Unió külső határainak a védelme. Még van tennivaló, de már jó úton járunk. Nagyon szoros együttműködés van több nem uniós tagállammal, például a balkáni régióban, a Frontex ott van, határellenőrzéseket végez. A másik ok az, hogy harmadik államokkal kötött az Európai Unió megállapodást, és gyakorlatilag pénzért megállítják a bevándorlást az ő részükről, hogy ne induljanak el csónakon az emberek a földközi tengeren. Ilyeneket kötöttek legelőször ugye Törökországgal, de Tunéziával, Marokkóval, Líbiával, azokkal az országokkal, ahonnan köztudomásulag tengerre lehetett szállni, vagy ahol nagy mennyiségű migráns vonult át. Ez a második, tehát, és a harmadik az, hogy mostanra már célegyenesbe került olyan jogszabályok elfogadása az Európai Unióban, amely visszafordítja azokat a bevándorlási szándékú embereket, akik nem tudják bizonyítani azt, hogy ők menekültek, nem gazdasági bevándorlók abban az értelemben, hogy lenne egy szerződésük, és akkor az ő visszafordításukról zajlik a jogszabályi munka. A cél az, hogy ez minél szigorúbb legyen. Egyébként az Európai Bizottság egy egészen korrekt javaslatot tett le az asztalra. Az osztrák biztos Magnus Brenner ebből a szempontból tényleg egy jó javaslatot fogalmazott meg, ami például már azt tartalmazza, hogy amíg elbírálják egy bevándorlónak az ügyét, és például alapfokon elutasítják, már érvényesíteni lehet a kiutasítást, akkor is, ha még folyamatban van egy fellebbviteli eljárás, mert ugye az Európai Unióban magas szintű az alapvető jogok és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, tehát ez a lépéseket be kell tartani, de addig is már a kitoloncolás érvényesíthető, és amennyiben ez elfogadásra kerül végleg, és tagállamok elkezdik alkalmazni, én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan lehet azoktól az emberektől megszabadulni az Európai Unióban, akik például terrorista veszélyt jelentettek, akik megterhelik a szociális ellátórendszert, a segélyezések révén. Szigorítás várható, ezt már Németországban például bejelentették a családegyesítés tekintetében. Eddig a családegyesítés a bevándorlók esetében nem csak a közvetlen házastársat, gyereket jelentette, hanem a nagyszülőket, illetve a nagybácsit, nagynénit, tehát egy tágabb családot. Mostanra ezt leszűkítik, tehát várhatóan a számok tovább tudnak csökkenni.
Azt írja a Zsé Ilona SMS-ben, jó napot kívánok, a helyi őshonos nemzeti etnikumok mellett többféle kisebbség, mint a bevándorlók, vendégmunkások, menekültek vannak. Kérdésem, hogy az utóbbiaknak milyen helyi képviseleteik és lehetőségeik vannak a beilleszkedés és az integrálódás megsegítéséért?
Hát külön csoportokról kell beszélnünk. Említette a kérdező a legális bevándorlókat, a munkavállalókat, akik egy adott szerződéssel, egy adott időtartamra kerülnek az országba és ott dolgoznak. Ilyen most már azért Romániában is elég sok van, nagyvárosokban egyértelműen látjuk különböző építési telepeken, ahogy nepáli, bangladesi, más származású emberek dolgoznak, nekik rendben vannak a papírjaik. Ez egy szüksége van erre a munkaerőre Romániának, mert sajnos nagyon sokan külföldön dolgoznak, akik szakemberek ezeken a területeken, ezért be kell hozni ezeket a munkásokat, de lejár a munka szerződésük, nekik haza kell menniük, ha nem kapnak meghosszabbítást, nem úgy van, hogy akkor automatikusan letelepednek egy idő után. És az ő esetükben nyilván kevésbé van szó arról, hogy gyerekek, meg hasonlók, mert ezek egyéni munkavállalók, tehát egyedül jöttek. Ami a menekülteket illeti, a menekültek esetében elég világos eljárás van, tehát aki megkapja menekült státuszt azért, mert az ő országából elüldözték, neki gyorsított eljárással joga van letelepedni az országban, és akkor a harmadik csoport, akik mindezt illegálisan teszik. Na most az ő jelenlétük a közéletben, mondjuk választhatnak-e, részt vehetnek-e a választáson, ez azon múlik, hogy milyen jogszabály van az adott tagállamban, de alapvetően például a helyi választásokon részt lehet venni, hogyha valaki az adott településen állandó lakhelyjel rendelkezik. Tehát ilyen módon már beleszólása van a közügyekbe, és amint állampolgárságot szerez, sok-sok év után vélhetően, akkor meg teljes jogú polgár lesz, választhat és választható lesz. Na most, amit Nyugat-Európában látunk, hogy most már nem csak olyan bevándorlói csoportok vannak, akik megszerezték az állampolgárságot, hanem azoknak a gyerekeik, meg a széles családjuk, tehát akár második, harmadik generációs bevándorlókról beszélünk, akik a jog szempontjából teljes értékű tagjai a társadalomnak, tehát mindenben, minden közügyben részt vehetnek. Na most például, amikor ők úgy döntenek, hogy egy közös politikai platformra lépnek, mindannyian állítanak egy pártlistát, és mindannyian arra szavaznak, na az a választás választási eredmény már érdekes lesz. Egyelőre például, ami Belgiumban látszik, hogy a nagy pártok egyre gyakrabban ajánlanak fel befutó helyet a listán bevándorlóknak, volt bevándorlóknak, vagy hogy migrációs hátterű belga polgároknak, akik így beválasztanak a különböző testületekbe, parlamentbe, kormányzatba. De mondom, ha ők egy külön platformon lépnek, az érdekes átalakulásokat hozhat. Gondolom erre utalt leginkább a kérdező, de minden szociális és társadalmi jog megilleti azokat, akik hivatalosan letelepednek, van személyük, és akár még nincs állampolgárságuk, de hozzáférnek a jogok nagy részéhez.
Igen, elkanyarodtunk az őshonos kisebbségektől, de azt hiszem, hogy ez a helyzet is befolyásolja hétköznapjainkat, ha még, ahogy ön is mondotta, még itt Erdélyben, Romániában annyira nem is, de begyűrűzhet ide is ez a helyzet. Szóval említette képviselő úr, hogy az Európai Bíróság helyt adott, vagy megerősítette az Európai Bizottság döntését a Minority Safe Pack kapcsán. A bíróság mivel indokolta ezt a döntést?
A bíróság nem hozott tartalmi döntést, vagyis nem vizsgálta a fellebbezésben foglaltakat, hanem azt állapította meg, hogy az Európai Bizottságnak széles mérlegelési jogköre van eldönteni azt, hogy egy európai polgári kezdeményezés nyomán indít jogalkotás, vagy nem. Tehát, hogy eldöntheti azt, hogy lesz törvény egy felvetés esetében, vagy nem lesz törvény. Ő a bíróság ebben tartalmilag nem akar beleszólni. Így volt ez az eszköz kitalálva, hogy a bizottsághoz kell benyújtani, és a bizottság dönti el, és akkor ennyi mossa kezeit a bíróság. Ez egyébként azért fontos megállapítás akkor is, hogyha lehangoló, hogy már korábbi ítéletekben világossá vált, hogy ugyan tagállami kompetencia a kisebbségvédelem, de az Európai Uniónak joga van koordinációs intézkedéseket hozni a nyelvi és kulturális sokszínűség támogatására, tehát akár a jó gyakorlatok megosztására, akár új programok kitalálására, akár a beiktatására a jogállamisági eljárásba. Tehát a bíróság nem tiltott semmit, vagy nem állapított meg tiltást az őshonos kisebbségek számára, és ezt a mostani döntés is kimondja, úgyhogy számomra ezért fontos. A másik része, hogy lehangoló, azért, mert gyakorlatilag megállapította a bíróság, hogy egy politikai döntés függvénye, hogy lesz kisebbségvédelmi jogszabály, vagy nem lesz, és úgy tűnik, hogy eddig az Európai Bizottságban erre nincsen politikai akarat. Ennél még súlyosabb a helyzet, ha eltekintünk a kisebbségvédelemtől, hogy a 11 sikeres polgári kezdeményezés közül egy esetben sem kezdett jogalkotást a bizottság, tehát nem volt politikai akarata ezt megtenni, és a legutolsó a Székely Nemzeti Tanács által indított régiós polgári kezdeményezés az őshonos kisebbségek által lakott régiók támogatásáról. Tehát itt egy demokrácia deficit van, a bizottság figyelmen kívül hagyja a polgárok kezdeményezését. Azt mondták az unió polgárainak, hogy itt van a Lisszaboni szerződésben egy eszköz, ha javasoltok jogszabályt, akkor mi megvizsgáljuk és támogatjuk. Ehhez képest egyetlen egyszer sem történt meg. Tehát micsoda erőforrás pazarlás, csalódás, a demokráciába vetett hitnek a megrengetése a polgárok esetében, és a bizottság erre nem figyel. És én mindig azt mondtam, hogy megtalálhatta volna politikailag és okosan a módját a bizottság annak, hogy például a Minority Safe Pack, a mi kezdeményezésünk esetében kiemel 1-2-3 pontot, amit támogat, ami egy folyamatot, pozitív folyamatot elindít, még akkor is, hogyha nem mondja azt, hogy hurrá, teljes siker, és mindent támogatunk. Tehát ez a minimális érzéke nem volt a bizottságnak, hogy egy pozitív lépést tegyen. Politikai érzékenység, nem tudom, mi van a háttérben, ezek miatt elutasították. Más kérdésekben az a tapasztalatunk, hogyha a bizottság valamit végig akar vinni, akár úgy is, hogy vannak tagállamok, amelyek nem támogatják, akkor ezt megtette. Na most a minority safe-ek vagy a kisebbségi ügyek esetében nincsen egy többségi ellenkezés, van néhány ország, amely ezt nem veszi jó néven, Románia köztük, vagy Görögország, Szlovákia, és így tovább, de a nagy többség vagy támogató, vagy semleges ebben az ügyben, tehát nem lehet azt mondani, hogy megkérdeztek mindenkit, és a többség azt mondta, hogy nem. Egyszerűen nem volt meg az akarat, nem elég sürgős, fontos a napirenden ez az ügy, nem történt semmi olyan aktuális fejlemény az utcán, a társadalomban, hogy ez követelte volna, akkor is, ha mi tudjuk, hogy jogsérelmek érnek, ha látjuk a gyűlöletbeszéd terjedését, jelenlétét a társadalmakban, ezt úgy e fölött szemet húnya a bizottság.
Igen, evezünk egy kicsit hazai vizekre. Van kettő darab SMS-ünk, amelyeket beolvasok önnek és a hallgatóknak is nyilván. Azt írja Márton Marosvásárhelyről: kedves képviselő úr, figyelemmel hallgatom a beszédet, de azért minket, az erdélyi magyarokat és székelyeket a mi sorsunk érdekel. Sajnos, hogy önök nem sokat tettek, tesznek. A székelyek nem őshonosak? Hol van az autonómia és a magyar nyelv használata minden szinten? Szóval ezt írja Márton. Endre a következő: az érintett népesség hogyan, milyen formában tud hozzájárulni az autonómia törekvésekhez? Hol tudjuk elolvasni és alakítani azt az oly sokat emlegetett autonómia javaslatot? Jó erőt, Endre írja.
Mindkét kérdésfelvetés az autonómia kérdéskörére irányít, de azért majd egy picit az anyanyelv használat részére is kitérnék, és elmondanám azt, hogy teljes körű, szinte teljes körű az anyanyelv használat Romániában. Még az igazságszolgáltatás esetében is, csak ott nem érvényesül teljes mértékben. Tehát az, hogy az óvodától a doktori képzésig van anyanyelvű oktatás, ez nem véletlenül történt, ebben 35 év munkája van a képviselet részéről, a politikai képviselet az RMDS részéről. A tulajdon visszaszerzés, az anyanyelv használat a közigazgatásban. Mindig számos olyan példát lehet mondani, ami azt mutatja, hogy nagyon sok minden történt, nagyon sokat léptünk előre a kommunizmus időszaka óta, amikor szinte lenullázták a kisebbségi jogokat. Ehhez képest felépítettünk egy olyan erdélyi magyar társadalmat, amely önállóan megállja a helyét, de nyilván egy Romániában, ebben a társadalmi közegben élünk, és számos olyan kérdés van, amely Bukarestből dől el, és amit mi másként szeretnénk, de nem mindig sikerül kivitelezni, törvények alkalmazásával számos probléma van, de én azt gondolom, az a jogszabályi keret, ami megszületett, az jó, és ami nem véletlenül történt. Tehát amikor a 35 éve nem történt semmi, szöveget hallom, és gyakran látom a Facebook posztokban is, akkor egyrészt elkeseredek, hogy az emberek mennyire nem látják a megváltozott világot maguk körül, másrészt pedig, hogy ez a keserűség, ez ott van a közösségünkben, nem tudunk örvendeni a sikereknek. Na most az autonómiára visszatérve, nem változott az autonómiával kapcsolatos közösségi vágy és cél, csak én azt látom, hogy igazából nincs meg az a nagy elszántság a közösségünk részéről sem, a székelyek részéről sem, hogy ezt most kivívjuk, vagy ezt folyamatosan napirenden tartsuk. Már sokkal kevesebbet beszélünk róla, és én azt tudom ilyenkor azt mondani, hogy ha politikusok volnának a hibásak, tehát hogyha mi vagyunk azok, akik ezt nem tűzzük napirendre, de közben a társadalomban egy folyamatosan érkező nyomás lenne, ez napirenden volna minden közbeszédben Székelyföldön, akkor ehhez nyilván, hogy a politika is másként állna hozzá. De látjuk azt is, hogy Románia, az állam, amelyben élünk, jottányit sem engedett az elutasításából. Tehát azok a próbálkozások, amelyek rendre megtörténnek a parlamentben, autonómia statutum benyújtása, látszik, hogy mindig visszautasítják, nem nő a támogatóknak a köre. A közbeszédben picit pozitívabban beszélnek most már influencerek, markáns publicisták Székelyföld léttéről, de még az sem teljesen elfogadott, hogy ebben az országban egyáltalán van egy régió, amelynek van egy ilyen sajátos etnikai nyelvi háttere, úgyhogy nem vagyok túl optimista, és sajnálom, hiszen voltak hullámai ennek az autonómia küzdelemnek. Most ebben az országban, ahol a gazdasági helyzet egyre romlik, rossz kormányzati döntések születtek a korábbi kormányzás során, amelyben az RMDSZ részt sem vett, most próbálunk abban segíteni, hogy javuljon a helyzet. Szóval ebben a környezetben ez a felvetés nem igazán aktuális. Az igen, hogy ha regionális újraosztásról van szó, akkor Székelyföldet ne szakítsák két vagy három fele román többségű régiókba. Ezért is vagyunk kormányon őszintén, hogy ezt megakadályozzuk, ez napirendre se kerüljön. És ez is, a védekezés is egy munka, és nagyon-nagyon sok időt elvesz, persze nem látszik, persze nem látványos, persze nem lehet a pozitív hírek kategóriájába sorolni, de ismétlem, én azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre az elmúlt évtizedekben, mindig többet is szeretnénk, ez is igaz.
Egy hallgatót köszöntök, halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, István vagyok! Nekem van egy meglátásom a sport megnyilvánulásokon, egyebet nem pláne Székelyföldön végeredményben. Pláne azt kiábálják örökké, Románia, 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 akkor utána bekiábálnak, hogy kifelé a magyarok az országba. Ezt valaki nem veszi észre, nem kellene minket evel izéljenek, mi tudjuk, hogy hol lakunk, és tudjuk, hogy hol születtünk, minden. És ez nem tudom miért, nekünk ez nem esik jól, tudja, mikor így kiábálnak nekünk, hogy Románia, Románia.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Volt ellenpélda is az elmúlt héten egy boszniai foci meccsen, de képviselő úr.
Én az imént utaltam arra, hogy a gyűlöletbeszéd továbbra is a társadalomban ott van, és most ha példát említünk, akkor a sportesemény, ez az etnikai izgatás, gyűlöletbeszéd a magyarság ellen, ez tetten érhető nálunk is, más országokban is egyébként, és erre számos alkalommal felhívtuk a figyelmet. Amikor az UEFA elnökével, Alexander Ceferinnel találkoztam, neki személyesen is elmondtam, hogy mivel a futballnak nyilván megvannak a saját szabályai, elvei, ezekbe a gyűlöletbeszéd nem tartozhat bele, fel kellene lépni ennek a grémiumnak, és minden futballklubot kötelezni kellene erre. Én úgy látom, hogy mindig elég gyenge az érdekérvényesítése az UEFA-nak ebben a tekintetben, nyilván sokkal fontosabb dolgaik vannak valószínűleg. Az Európai Bizottságot is nagyon sokszor nyomtuk arra, hogy ezzel sokkal hatékonyabban kellene foglalkozni a gyűlöletbeszéddel, és kifejezetten a sportban tetten érhető gyűlöletbeszéddel, hiszen csak akkor lehet ezen változtatni, egyrészt ha a mentalitás változik, ha az emberekkel megérteti az állam az, hogy kvázi bűncselekményt követnek el, hogyha megbélyegeznek egy közösséget, hogyha elüldözni akarják őket, de nem látszik sem a különösen egyértelmű állami fellépés, büntetés, akár olyan ügyészségi eljárások, amelyeknek a végén ítélet a vége, és akkor másrészt viszont a társadalomban nem látszik az, hogy a hatóságok mondjuk olyan kampányokat szerveznének, hogy ilyet ne. Számos más kampányt elindítanak, olyat, hogy a stadionban viselkedjünk rendesen, tiszteljük az ellenfelet, és élvezzük a játékot, ilyen igazából nincs.
Igen, én csak azt teszem hozzá halkan, hogy amikor a kolozsvári csapat szurkolói letépázták a székelyföldi zászlókat bizonyos településeken Székelyföldön, én is láttam, és több embertől hallottam azt a visszajelzést, hogy most már még annál is több székely zászló van a házakon, szóval ez is lehet egyfajta reakció, egy csendes tiltakozás arra, hogy akkor, ha letépázzák, akkor még több zászlót kihelyezünk a székelyföldi házakra, és akkor talán megszokják, hogy ez van. Másfél percünk van a műsorból, és van még egy fontos kérdésünk, képviselő úr László írja SMS-ben. Milyen konkrét lépéseket tesz a FUEN az ukrajnai kisebbségi jogok helyzetének javítása érdekében, külön a jelenlegi háborús körülmények közepette?
Hát itt Ukrajna esetében, ami egyértelmű, hogy elkezdett Ukrajna egy Európai Uniós csatlakozási folyamatot, teljesítenie kell az Európai Uniós feltételeket, a csatlakozási fejezeteket végig kell tárgyalni, ezeknek része a koppenhágai kritériumok is, a kisebbségek jogainak a betartása, annak a keretének a kitalálása. Nem kellene hatalmas dolgokat felfedezni Ukrajna esetében, az kellene, hogy a 2015 előtti kisebbségi jogokat egyszerűen adják vissza az alkotmányban, az anyanyelv használatban, az iskolák, az anyanyelvi oktatás tekintetében, és akkor minden rendben lenne, de egyelőre az ukrán hatóságok erről nem akarnak hallani, és sajnos az Európai Unió intézményei sem elég hangosak, hogy ezt követeljék, minden a háborús támogatás körül zajlik, és azt mondják, hogy Ukrajnának mindent el kell nézni, mert egy háború alatt álló ország, stb., de közben mennek a csatlakozási tárgyalások, tehát azért mégsem igaz, hogy csak arra tudnak koncentrálni, ha ezt akarják, a csatlakozást, akkor annak a feltételeit meg kell teremteni. Tehát ez egy olyan erőfeszítés, amit nem hagyunk abba sem a FUEN, gondolom az új elnökségnek is ez fontos téma marad, de legfőképpen itt az Európai Parlamentben, amikor csak lehet elmondjuk azt, hogy kiállunk a kárpátaljai magyarokért. Egyébként pont holnap este lesz a kárpátaljai magyar nap Brüsszel, ez minden évben megszervezik. Ott leszek én is, hiszen ilyen szimbolikus gesztusokkal jelen léttel is ki kell állnunk a kárpátaljai magyar közösséget.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Van itt még két SMS, amely a magyar nyelvű tanulással kapcsolatos, de sajnos erre már nincs időnk. Azt írja István e-mailben: gratulálok, hogy a rádió hozzányúl ehhez a kényes témához, a migrációhoz, és igyekszik nevükön nevezni a dolgokat. A diszkriminációmentesség erőltetése ellehetetleníti, hogy szembenézzünk ezzel a súlyosbodó problémával. István írja: mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő volt. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.